Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a negyedik évadját kezdjük el ennek a podcast sorozatnak. Ennek az évadnak egész évben a láthatóság, de mondhatom azt is, hogy észrevehetőség, vagy feltűnés szempontjából fogunk beszélgetni a kommunikációról, és ma egy számomra, és remélem, hogy a hallgatók számára is egy nagyon izgalmas vendéget hívtam, Németh Bitte Barbarát, vezetői tanácsadót, coachot, a Coaching Team alapítóját. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm, hogy itt lehetek, Kornél. Üdvözlöm a hallgatókat.
Arról foglak kérdezni, hogy egy olyan területen, sőt, a coachok országában, ez biztos, hogy megkaptad már, úgyhogy picit inkább ebbe az irányba megyek, nem is közelről indítom, inkább távolról. Nagyon sokat halljuk azt, hogy nagyon sok területen kínálják már coachok a szolgáltatásukat. Nyilván abba is belemeltünk, hogy ki coach és ki nem, de talán lehet, hogy ez egy ilyen zehernyésebb terület, nem biztos, hogy érdemes belemenni, de arról mindenképpen kérdeznélek, hogy egy olyan szolgáltatási területen, ahol elég nagy a kínálat mindenféle típusú segítőből, tanácsadóból, mennyire fontos a észrevehetőség, a láthatóság, milyen stratégia lehet ezen a területen?
Azt gondolom, hogy mint minden egyes szolgáltatásban az, hogy észrevegyenek minket, hogy lássanak minket, az egy előfeltétele annak, hogy dolgozhassunk. Én alapvetően dolgozni szeretek, és arra elég hamar rájöttem, hogy ezt így, hogy felépüljön az a lehetőség, hogy olyan helyzetekbe találjam magam, ahol a coachingot, a tanácsadást végezhetem, ahhoz kell egyfajta tudatos láthatóságépítés. És ehhez tudatosan kell építkezni. Hát én azt gondolom, hogy nem is Magyarország a coachok országa, hanem a világ most jelen pillanatban még mindig a coaching lázában tud égni. Ez most egy
felfele törekvő dolog.
Még mindig feltörekvő módszertan, ami szakmává is alakult. Azért lehet ennyi coach,
na,
mert nincs szabályozva Magyarországon kellő mértékben, és a világban a szabályozás sem egyöntetű. Így aztán elég könnyen oda aggathatunk bármilyen működés mögé, elé, a nevünk alá egy ilyen szót, hogy coach. Uh-huh. És aztán, hogy milyen terület, itt jön már be az a fajta branding és marketing, amivel elkezdünk különbséget tenni magam és mások között, és innentől válik izgalmassá, hogy hogy lesz ez egy hiteles én márka.
Hát sokfelé el lehetne ebből kalandozni, amit most így rögtön elsőként bedobtál, ami nekem eszembe jutott, ezek a hát minősítések, mindenféle három betű, általában három betű van, hogy több, kevesebb, ritán kevesebb, ezeket szerintem a kívülállók, és én nem vagyok kívülálló, mert én valamennyire azért követem ezt a dolgot, de nem vagyok coach, és nem feltétlenül tudom, hogy melyik mit fed. Azt gondolom, hogy aki még kiebbről nézi, annak ez sokszor nem mond semmit, viszont nyilván a területen belül ti egymásról meg tudjátok, hogy mi micsoda. Mi a szerepe ezeknek a minősítéseknek, ami a neveitek után ott szokott lenni?
Jelöl egyfajta minőségbiztosítást is kifelé az ügyfél felé, vagy az ügyfelek felé. Persze jó lenne, hogyha erről többet adnánk magyarázatként, hogy mit jelent ez a három betű, például az én nevem mellett, hogy MCC, és közben jelöli azt is a különböző szintek, hogy ki hány éve coachol, milyen mennyiségben és minőségben tanulta a coachingot, illetve mivel, hogy több nemzetközi szervezet van, minden nemzetközi szervezetnek megvan a saját akkreditációs formája, így nem csak a Nemzetközi Coaching Szövetségnek a minősítései léteznek, hanem az Európai Coaching és Marketing Szövetségnek, így aztán nem csak három betűvel találkozhatnak, hanem vagy három rövidítéssel, hanem nagyon sokfélével, de szerintem ez más szakmákban is van így, hogy legtöbbször azért ezek a rövidítések inkább a szakmán belül üzennek.
Nekem is ez az érzésem.
Versenyezzünk egy kicsit, rivalizálunk egymással.
Én azt már fel se tüntetem, az annyira mindenkinek
igen,
van.
Igen, az már nem is számít, de közben azért szerintem érdemes megnézni, hogy mit is jelent e mögött. Például az, hogyha valaki MCC, az jelenti azt már, hogy több mint 10 éve dolgozik a szakmában, hogy legalább 2500 coacholt óra van a háta mögött, és ezek olyan tanulásokból, tovább képzésekből jöttek létre, ami nemzetközi akkreditációval bíró képzés.
Na most ezek mind eltérő módszertanok is, ha jól feltételezem.
Alapvetően igen. Tehát az ICF által, ez a Nemzetközi Coaching Szövetség építkezünk, van egy alapkompetencia rendszer, ami megadja azt a teljes tárházat, ahogy coacholhatunk, és aztán utána jönnek be olyan módszertanok, amik az üzleti világból ugyanúgy beépülnek, mint a pszichológiából adott esetben. És aztán, hogy ezt te hogyan ötvözöd, vagy én például hogyan ötvöztem, az nagyon attól függ, hogy én mit tapasztaltam meg hasznosnak, én miben látom azt, hogy eredményes lehet az ügyfél számára is. Mondjuk én egy óriási ilyen tanulógép vagyok, én mindig imádom magam továbbfejleszteni, ezért állandóan integrálom a tudást, és újra
képződöm. Hát még ezek szerint át is formálod, tehát van valamiféle hát signature, vagy ilyen rád jellemző módszertan, amit ezekből úgy összeszemezgettél, és összeraktál ez alatt a röpke 2500 plusz óra alatt?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem formáltam át, hanem azon, hogy rajtam keresztül futott, mert én is magamon is használtam, illetve beépült az addigi tudásba, a karakteremre jellemző módon lett egy egyedisége. Mert hogy ahányfélek vagyunk, annyiféleképpen kócsolunk.
Azt mondtad tulajdonképpen az első gondolatként, és ezt nagyon mélyen egyetértek vele, hogy ahhoz, hogy dolgozhassunk, ahhoz kell a láthatóság, hiszen ha nem vesznek észre, akkor lehetünk akár a legjobbak, de nem fognak észrevenni. Viszont ezen a területen, ahol te is dolgozol, azért itt a továbbajánlás, meg a referencia az valahogy egy idő után, szerencsés esetben, ugye ad egy svungot, tehát akkor onnantól már ez a fajta külső láthatóság talán picit átalakul, vagy más lesz a szerepe? Hogyan működik ez?
Abszolút így van. Tehát én most már nagyon könnyen vagyok, több mint 15 éve dolgozom a coaching módszertannal és tanácsadóként, és hál' Istennek az ügyfelek ajánlanak egymásnak. Egyrészt, másrészt pedig már annyit voltam a láthatóság tárházban, hogy észrevehető vagyok akkor is, ha kevésbé zajongok így a felületeken. De hogy valahol mindenkinek el kell kezdeni, és hogy így belegondolok, 15 évvel ezelőtt én arra építkeztem, hogy milyen értékeim vannak nekem emberként, és azok voltak a gyökereim, és elképzeltem, hogy hogyan szeretném ezt a coachingot végezni, meg kikkel akarok együtt dolgozni, ezek voltak a fiatal vezetők. Azóta én is már idősödtem, illetve idősebb vezetők is megtalálnak a munkára. Én abban hiszek, hogy lufit nem szabad fújni, tehát ami üres belül, az lehet bármekkor és bármennyire fényes, az nagyon hamar kidurran. És tudom, hogy mennyire türelmetlen voltam például 15 évvel ezelőtt, és mennyire szerettem volna már. Ez nem igaz, hogy híres coach lenni, de egy olyan ismert coach, aki végezheti a dolgát, de hogy ezt meg kell dolgozni, végig kell járni ezeket a lépcsőket, és fel kell úgy építeni a szakmaiságodat, hogy aztán ami belül van, zajlik egy coaching ülésen, ahova nem lát be senki, azt tud hitelesen kifelé képviselni.
Hogy emlékszel vissza ezekre a kezdeti építkezős? Mondtad is a tudatos építkezést, és stratégiáról is beszélünk. Tehát hogyan emlékszel vissza erre, amikor végig gondoltad, akkor a személyes értékeidet, az, hogy kivel akarsz dolgozni, és elhatároztad, hogy ezt valamilyen módon láthatóvá fogod tenni. Hogyan kezdtél el ezen dolgozni?
Két szerencsés állapotom volt. Akkor az egyik az, hogy azt tudtam, hogy ahhoz, hogy ez működjön, tudatosan építkeznem kell, mert hogy az én márka is egy márka, és én vagyok a termék. A másik szerencse az, hogy marketing szakos közgazdász diplomám is van, így aztán más termékek felépüléséről már eleget hallottam ahhoz, hogy ne akarjak téblábolni és kapásból elkezdjek egy ilyen gondolkodásban a saját vállalkozásomat építeni. És az első ilyen az volt, amikor megszületett a lányom, hogy elmentem egy háromnapos én márka tréningre, ahol hál' Istennek olyan helyre kerültem, ahol nem a külcsint csiszolgattuk, hanem tényleg a legalapvetőbb dolgokról kezdtük, hogy mi az én integritásom, értékeim és mi a szándékom. És csak utána jöttek azok a klasszikus marketing eszközök, hogy akkor pozícionálás, meg árazás, stb. És én azt gondolom, hogy ez nagyon is megérte. Tehát, hogy rengeteg olyan próbálkozás volt a social felületeken, ami utólag nem feltétlenül a leghasznosabb volt, vagy a legeredményesebb, vagy mondjuk lehet, hogy nem is annyira tetszik most már, amit akkor csináltam. Bár azért ebben odafigyeltem, hogy így nagyon ne térjek le az útról, és csak azért, hogy hangosabb legyen. Hát
bohócsapkát nem tettél a fejedre.
Igen, remélhetőleg mások is így gondolják. Én ilyen módon erősen mérlegeltem, és így aztán például mondtam helyzetekre nemet, vagy azt mondtam, hogy akkor lehet, hogy itt lassabban, vagy éppen kettőt hátra kell lépni, mert ez nem az, amiben én magamat hitelesnek vélem, vagy utána egy év múlva meg akarom hallgatni, meg akarom nézni. Így például nem lettem celeb coach, nem vagyok az a szakértő coach, aki mindenhez is ért, és ott ülök mindenféle adásban, és mindenféle élethelyzetre tudom a választ, mert ez nem lenne számomra hiteles.
És amikor látsz ilyen szerepléseket, ez a personal brandingnek, vagy az én márkának egy ilyen sarokköve szokott lenni, azért kérdezek most rá erre, amikor az ember kvázi a riválisát, vagy valakit az azonos területen működők közül lát egy, mondjuk egy nyilatkozási helyzetben, akkor mi fut át a fejedben az, hogy de jó, hogy nem én vagyok ott, nem kellett ma oda menni reggel 5-re az RTL-be, vagy az, hogy ezt én is csinálhatnám, vagy tehát, hogy milyen érzéseket kelt, ugye a personal brandnek ez egy fontos mérőszám, vagy KPI-ja vicces módon persze csak.
Ez izgalmas, hogy megkérdezett Kornél, mert ebben van egy erős evolúció. Én versenysportból jövök, óriási versenyző vagyok, és nyerni akarok, és akkor ennek az elején volt az a folyamat, hogy én akarok oda kerülni. Aztán, amikor ezek a lehetőségek adódtak, akkor úgy végig gondoltam, hogy biztos, hogy akarok én reggel 5-kor kelni azért, hogy 8,5 perc alatt az RTL-ben 3 kérdésre válaszoljak. Minden tiszteletem azoknak, akik ezt teszik, a koránkelőknek. Egyébként szeretek koránkelni, csak nem ezt szeretem feltétlenül minden reggel, vagy sok reggelemen csinálni. És aztán persze megjelenik ebben irigység, féltékenység, ezek normális érzések, és hogyha most coachingban ülnénk, akkor tőled is ugyanolyan elfogadható lenne, hogy hát rivalizálsz, aztán végig gondolod, hogy ha akarod, akkor valóban, ha törekedsz, oda juthatsz el, és ha nem akarod, akkor még miért mozgat benned érzelmeket, hiszen te mást választottál, ez a te döntésed, így volt ez velem is, amikor ilyen lehetőségeim voltak, és most meg már nem táplálok érzelmeket, mert elég tudatosan arra figyelek, hogy ne versenyezzek, hanem a saját utamon, a saját működésemben haladjak előre, és hál' Istennek én egy csapatban létezem, úgyhogy tükrök vannak körültem állandóan, hogy semmiképpen ne legyek üres lufi semmilyen helyzetben.
Na erre a csapatra visszakérdezek, nem pont ebbe az irányba mentem volna, de ha már így bedobtad, ugye alapítottál egy coaching csapatot, ez a coaching team, ami eleinte még üzleti modell tekintetében is egy innovatív vagy egy unikális valami volt. Ebben most nem menjünk bele, és nem is tudom, hogy most milyen módon működtök, de arról meséljél, hogy itt mi volt a megfontolás, amikor tulajdonképpen még nem a nagyon ismert coaching személyiségetként, tehát még nem az volt, hogy egy jól ismert vezető coach vagy, hanem egy agilis ember voltál, és rögtön úgy döntöttél, hogy építsünk csapatot, és legyünk többen. Itt mit gondoltál végig, és ez hogyan járul hozzá a láthatóság témához?
Nem voltam akkor sem egyedül, ketten, aztán hárman kezdtünk el arról beszélgetni, hogy együtt dolgozunk, és az első, amit elhatároztunk, az, hogy keresünk egy olyan vezetői réspiacot, ahol mi hitelesek tudunk lenni. Akkor voltunk 15 évvel fiatalabbak, így a fiatal vezetők kócsolása lett így a zászlónkra tűzve. Akkor még nagyon kevés fiatal vagy kezdő vezető kapta meg ezt a fajta fejlesztő támogató irányt szervezetekbe, úgyhogy ez egy elég jó és okos döntés volt, mert pár év múlva már odaértek a szervezetek is, hogy nem csak a felső vezetők kapták meg ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik. A névválasztás kapcsán, ami szintén aztán egy remélhetőleg eléggé hiteles brandi alakult a coaching teamot, pedig szerettük volna ezt a kettőt ötvözni, hogy csapatban működni, tehát ez egy szakmai és emberi közösség legyen, és a coaching körül csoportosulunk, tehát itt abban a közösségben mindenki coach is, tehát hogy módszertanilag ezt a működést is viszi a fejlesztő munkájában, és még legyen egy lába. És volt még egy tudatos gondolkodás, akkor még nagyon keveset lehetett hallani itthon a team coaching módszertanáról, tehát nem az egyéni folyamatról, hanem a csoportos.
Ez még most se egy különösebben elcsépelt dolog.
Így van, és akkor nekem vannak ilyen húzásaim, hogy így a jövőből visszaépítkezve, akkor válasszuk ezt a nevet, mert az jól fog kinézni akkor, amikor majd már a team coachingot is keresik, és akkor ugye csak fel van cserélve. Szóval, hogy ez a három alappillér volt ott a gondolkodásunk, hogy egyszerű név legyen, könnyen megjegyezhető, kezdő. Most már egyébként egy picit beszorít minket, mert nagyon sok mindent csinálunk, nem csak coachingot, és elég sokan vagyunk, bár a csapatról nem akartál beszélni, úgyhogy nem fejtegettem tovább.
Csak az együttműködési modellről, hogy akkor most ez egy függetlenek és együtt, tehát szerintem ez ilyen mélyre nem akarok ásni, de az, hogy mondjuk ez egy közös kínálati pool, tehát hogy fel vannak mondjuk véve a listára szolgáltatások, amiket többen is tudnak nálatok, tehát erre kíváncsi vagyok, csak mondom, hogy azt a részét, hogy akkor most ti hogyan működtök együtt, ezt most kárboncolgatni.
Okay. A cél volt egy idő után, amikor egyre több mindenkinek vonzó lett ez a közösség, hogy akkor csináljunk mi házon belül egy olyan pult, ami egy az egyben megfogható bármilyen nagy szervezet számára, és egy olyan diverzifikált és sokszínű coaching pool, ami mentén nem is kell tulajdonképpen máshonnan coachokat keresnie, mert hogy mi 10 plusz vagyunk olyanok módszertanilag, tudásban, tapasztalatban, ami lefed minden tulajdonképpen. Ez megint egy tudatos üzleti és emberi döntés volt, hogy hát ha mi ilyenek vagyunk és szeretünk sokfélek lenni, akkor ezt a sokféleséget adjuk oda másoknak is.
És mindenki egyénileg is épít akkor személyes márkát, ha már a láthatóságról beszélünk, hogy van ennek egy arca, vagy mondjuk te.
Igen, és ez kb. A COVID előtt lett szintén így a stratégiánk tudatos része, hogy mindenki a saját márkáját, a saját nevét, a saját szakmaiságát és egyediségét is építse olyan mértékben, ahogy építi a coaching team márkáját is. Addig azért eléggé hangsúlyosan volt az én nevemen, a megjelenéseimen keresztül a coaching team ismert, és egyrészt én ezt nem szerettem volna, mert nem akarnám egyedül elvinni a hátamon a bulit semmi módon, felelősségben sem, másrészt pedig nem is gondolnám, hogy ez egy hitelt érdemlő dolog lenne, hogyha azt úgy hívjuk magunkat, hogy team, és közben meg egy ember látható. És akkor igen, ezen elég sokat foglalkozunk, hogy mindenki láthatóvá váljon, és mindenki a saját egyediségében megmutassa magát.
Ez a Krízisek és pofonok Németh Bitte Barbarával, vezető tanácsadóval, coachcsal, a Coaching Team alapítójával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.